Nagy szeretettel és egyéb fél szeretettel üdvözlünk mindenkit, az itt az Örök Élet Felvidéki Podcast sorozatban 51. vagy az új felvidéki podcast második adása. Ezt február 25-én vesszük fel, és azóta is érdekes, vagy legalábbis érdekesnek tűnő közéleti témákról beszélgetünk a két beszélgetőtársammal, méghozzá itt van velem.
Kiáns László.
Mészáros Attila.
És a személyemben Tokár Géza. Sziasztok! Érdekes körülmények között élünk, ugye társadalmilag felelős podcast vagyunk, és társadalmilag felelős témákkal foglalkozunk, és ugyan az első adásban nem nagyon beszéltünk róla, de azt látni kell, meg azt igazából mindannyian tudatosítottuk, hogy azért gőzerővel folynak a különféle közéleti és politikai jellegű események Szlovákiában és Magyarországon is egyaránt, és ennek az egyik járuléka az, hogy meglehetősen elszaporodtak a tüntetések, és nagyon sokan mentek ki az utcára. Úgyhogy én felvezető kérdésként meg is kérdezném tőletek, hogy ti vajon kinte voltatok a saját kis városotokban zajló tüntetéseken, ugye mind a ketten Pozsonyban laktok, ahol a legtöbbször és a legaktívabban mentek utcára az emberek, és hogyha kint voltatok, akkor milyen volt a hangulat, és mit gondoltok az egészről? Laci.
Kezdem akkor én. Voltam kint, azt hiszem, hogy 6-szor, 8-ból, vagy egy párszor nem sikerült kijutnom. Hangulat nagyon jó volt. Ezeknek a tüntetéseknek van egy ilyen pozitív hangulata, hogy úgy csak körbevesznek emberek, akik úgy hasonlóan gondolkodnak, mint te. Az mindenképpen ilyen pozitív érzést ad. Esetleg még olyan dolgokat is kiabálnak, ami neked szimpatikus. Olyan táblák vannak náluk, amire olyan dolgok vannak írva, amivel egyetértesz. Szóval ez egy kicsit úgy kibővíti a buborékodat, és ilyen sokkal nagyobb buborékba is sokkal jobban érzed magad. Úgyhogy mindenképpen szerintem mint élmény pozitív volt. Eredménye, hát ez nem sok van. Legalábbis közvetlen, talán tényleg csak egy-két apróság. Viszont szerintem az úgy fontos dolog, hogy megmutassuk, hogy kicsit más véleményünk van arról, hogy merre menjen ez az ország, mint a kormánynak, és ezt ők is lássák, és mi is, és azok is lássák, akik esetleg velem értenek egyet, illetve azok a szervezőkkel értenek egyet.
Csiri, te ezt hogy látod? Illetve te mennyire voltál benne?
Hasonlóképpen én is azt 8 tüntetésből, azt hiszem 4-en voltam kint, a többiről. Első kettőről úgy nem jutott el hozzá, nem tudtam. Még valami oknál fogva, illetve beteg is voltam. De a többi nem mindre el tudtam menni, kint voltam mindig. Az első fagyosat kivéve, ami majd megfagytam, a tök jó hangulatba telt. De igazából én nem látom más módját annak, hogy valamilyen szinten kifejezd azt, hogy nem értesz egyet ezzel a folyamattal, ami most folyik itt Szlovákiában. Illetve a magyarországi tüntetésen nem voltam utóbbiakon, azt így elmondom. Bár egyszer megfogadtam, hogy ha lesz valami hasonló, akkor elmegyek. Na szóval, hogy ez egy több dilemma itt felmerült, ugyebár ezekkel a tüntetésekkel, de amire már biztos kitérünk, de én igazából tényleg az van, hogy nincs, én nem látom azt, hogy mi más eszköze van egy állampolgárnak erre, hogy valamilyen szinten látszassa, vagy kifejezze ezt a együtt nem értését, és esetleg valami látható módon.
Géza, te tüntettél?
Nem. Megmondom őszintén, hogy nem. Ennek igazából egy ilyen prózai oka, hogy egyrészt munkába álltam, és gyakorlatilag a számítógép mellett töltöttem gyakorlatilag az összes napomat, illetve Párkányban és a környékén nem voltak tüntetések, amiket szerveztek volna.
Szóval, ha lett volna időd, és szerveztek volna tüntetést, akkor tüntettél volna?
Persze, minden második kedden 4 órától 5 óráig volt egy kis ide. Nagy valószínűséggel elmentem volna kíváncsiskodni, mondjuk úgy, azt gondolom, de hát nyilván ugye ez egy meglehetősen ilyen kényelmes állapot. Nem akarok túlságosan elmenni erre, de mintha a Párkányban az utolsó pár tüntetést a személyesen én szerveztem volna, ami konkrétan tüntetések voltak, ugye volt egy az Ovi mellett, volt egy Kuciak emlék demonstráció, az még a Covidos idők idején vagy előtt. Szóval gyakorlatilag két tüntetésnél szerveztem Párkányban, és nem tudok arról, hogy remélhetőleg nem meg senkit, hogy lettek volna más akciók.
Ebben rögtön bele is kérdeznék, hogyha nem gond, mert például a Obis tüntetés az egy olyan, hogy annak van egy konkrét célja, hogy meg akarják szüntetni a Ovit, tüntettek, hogy ne szüntessék meg az Ovit, és vagy van eredménye, vagy nincs. Viszont mi vett rá téged a Kucjak emléktüntetésre, aminek nincs ennyire konkrét célja, nem valamit el akartok érni, hanem ennél kicsit elvontabb az egész, ha jól értem. Nem tudok sokat erről a tüntetésről, csak a címéből, tehát a nevéből gondolom ezt.
Én igazából akkor az volt a motiváció, ha jól sejtem, de ugye most vissza kell kanyarodni pár évet a saját magam memóriájában is. Egyszerűen nem nagyon tüntettek, vagy demonstráltak, pontosabban emlékeztek meg hasonló ügyekről a déli régiókban is. Úgy gondoltam, hogy akkor miért ne csinálnék egyet, hogyha erre éppen van energiám, meg fontosnak is tartom. És igazából tehát szerintem teljesen jól foglaltad össze saját magad azt, hogy ezek a tüntetések, ezek nagyon sok esetben nem arról szólnak, hogy van egy konkrét eredményük rögtön és azonnal, bár meglehetősen sok tüntetésnek van egyébként hosszú távon valamilyen lefolyása, de elsősorban közösségépítésről, meg annak a tudatosításáról szólnak, hogy ha valakit zavar egy bizonyos probléma, akkor nincs vele egyedül és egy közösségnek a része, amiből aztán lehet, hogy új kezdeményezések alakulnak ki, de az is lehet, hogy egyszerűen csak van egy este, amikor az ember jól érzi magát, és úgy gondolja, hogy nincs még minden, úgymond elveszve, vagy nem minden borongós. Szóval van ezeknek egy ilyen státuszok. És teszem hozzá, hogy azért ugye meglehetősen sok tüntetés volt az elmúlt időszakban Szlovákiában, szóval az elmúlt 20-30 évben azért bőven van hagyománya a különféle is fajta tüntetéseknek. Utcára vonult itt mindenki, a gazdáktól kezdve, akár ugye a magyarokon keresztül, tehát két pozsonyi tüntetés megszervezésében szintén részt vettem, de ennek még egy olyan 5-6 éve volt. De ugye a magyarokon keresztül a különféle helyi érdekképviseletekig, társulásokig mindenki, nincs abban egyáltalán semmi rossz, hogyha valaki elmegy tüntetni és tüntet. Egyszerűen csak nem szabad egyfajta ilyen csodafegyverként tekinteni rá, hogy egy tüntetés után azonnal és kapásból változnak a dolgok. Ez egy nagyon, nagyon ritka esemény.
De szóval, hogyha nem kapásból változnak a dolgok, akkor azért volt szerintem, amikor kapásból változott. Nem, amikor a Kucjak gyilkosság után, amikor nem pont a tüntetés nyomán, de akkor ott a Fico lemondott, ugye?
Hát végül is igen, de tehát ugye technikailag arról van szó, hogy szerintem a hatalom, vagy éppen azok, akik ellen tüntetnek, azok általában megúszásra játszanak, vagy kivárásra. Nagyon ritka az az eset, de amúgy ez szerintem pszichológiailag is egy érvényes jelenség, és saját magunkon is tapasztaljuk akkor, hogyha valamit nagyon rosszul tudunk, vagy nagyon rosszul látunk, hogy nagyon kevésszer történik ugye meg az, hogy egy hirtelen felismerés hatására, ami egyébként kívülről jön, és általában párosult azzal, hogy de hisz hülye vagy, mert ez teljesen máshogy van, mint ahogy szeretnéd, arra gondolunk, hogy na hát, igen, és akkor őszinte bűbálást tanúsítva egy ilyen 180 fokos fordulattal valami teljesen más csinálunk. Egy kormány azt még nehezebben, akár egy helyi önkormányzat, vagy egy kormány azt még nehezebben tudja és akarja megcsinálni. Nyilván, hogyha van valaminek valamilyen alapvető, nagyon gyors következménye. Most a tüntetéseknél ugye ez konkrétan például a forradalomnak a veszélye, vagy annak a veszélye, hogy az emberek az utcán lesznek, és a rendőröknek meg szét kell őket kergetni. Tehát, hogy azon túl ez nem szokott változni. És tehát, hogy nem lehetett óriási változásokra számítani. És Csirit elvesztettük egy pillanatra.
Csiri kiesett egy pillanatra, de közben visszaért, úgyhogy ezzel kapcsolatban szerintem amire még így kitérnék, az egyrészt az, hogy milyen kritikák érik ezeket a tüntetéseket. Amiből a legtriviálisabb az, hogy nem tudnak gyorsan hazajutni az emberek, mert útban vannak a tüntetők, akik tüntetnek. Ez ilyen teljesen érdekes dolog, hogy ezzel találkoztam sokaknál, hogy a tüntetés az addig oké, amíg egyrészt olyan dolgokért tüntetnek, amik nincsenek nagyon ellenem, másrészt olyan ott tüntetnek, ahol engem az ott nem zavar. És szerintem ez egy ilyen alapvetően téves hozzáállás. A tüntetésnek az a lényege, hogy akár a sztrájknak, akár a tüntetésnek, vagy bármilyen tiltakozásnak az a lényege, hogy valakinek kellemetlenséget okozzon. bizonyos szempontból. Mondjuk a sztrájk az pont erről szól tüntetés, ez egy kicsit más dolog, de szerintem mindig sokan azt szerint ítélik meg a dolgokat, hogy egyetértek vele, vagy nem értek egyet vele. És ezen kellene kicsit túllépni, de nem tudom, hogy hogyan. Úgy próbálom én is úgy kevésbé kritikusan szemlélni azokat a tüntetéseket, amivel nem értek egyet, és többé-kevésbé sikerül is, de még dolgoznom kell ezen.
Hát alapesetben amúgy a tüntetéseknek a célja az az, hogy felhívja a figyelmet egy problémára. Lehet, hogy egy olyan problémára, amiről te már hallottál, ugye, és megvan róla a véleményed, és pont ezért azonosulsz, vagy nem azonosulsz azzal, amiről szól a tüntetés, de nagyon sok külső szemlélő, meg lehet, hogy pont akkor találkozik először ezzel a problémával. És nyilván ugye annál több ember figyelmét tudja felhívni a problémára egy tüntetés, minél inkább látható, és hogyha ez láthatóság, ez tényleg azt jelenti, hogy az aktivisták, mondjuk a, csak hogy olyan semleges példa, nem semleges példa már most se, de hogyha az aktivisták kiláncolják magukat egy atomerőmű hűtőblokkjához, és akkor az szépen néz ki a tévében, vagy az, hogy valaki tényleg egy bazinagy traktorral kimegy az autóútra, és akkor emiatt csak lassabban tudsz haladni, vagy akár az, hogy valaki egy táblával szelíden áldogál ugye egy lukratív helyen, és egyszerűen beleütközöl, vagy ki kell kerülnöd, ez nyilván mindig ott van egy ilyen dimenzióként, és megvan az esélye annak, hogy ez nem fog tetszeni, de igazából, tehát hogy nem tudsz láthatatlanul tüntetni, pont az lényege egy tüntetésnek, hogy látható a saját eszközeire.
Egy kis kitérő, hogy ennek azért vannak néha egy tüntetésnek pozitív hozománya is, például amikor itt a gazdák tüntettek Pozsonyban, akkor több olyan videóval találkoztam a YouTube-on vagy a Facebookon, ahol biciklisek linkelték, hogy jaj, de jó, hogy akár naponta is tüntethetnének ezek a gazdák, mert olyankor az autósok otthon maradnak, ők meg nyugodtan tudnak biciklizni a városba. Szóval náluk annyira nem működött ez a figyelemfelhívás, inkább az volt az eredménye, hogy legyen itt minden nap tüntetés, és nekünk sokkal jobb lesz, de ez tényleg inkább ilyen kisebbségi dolog.
Ez szerintem pont egy win-win szituáció, én nem hinném, hogy a gazdák nagyon bánkodtak azon, hogy a biciklisek szimpátiáját elnyerték, bár hogyha ennek a szimpátiának valamilyen gúnyos ilyen felhangja volt, akkor az nyilván egy másik dolog.
Különösebben nem, és Prágában is voltak tüntetések, onnan is ott is találtam én, van fent vagyok Perin a Facebookos oldalon a városi biciklizéssel kapcsolatban, ami szintén egy érdekes téma, és remélem majd kitérünk el valamikor a jövőben. Még visszatérve viszont ide. Ami viszont egy érdekes dolog, hogy szerintem lehet kritizálni a tüntetéseket, akár azzal, hogy valaki nem ért egyet vele, de néha, ami nálunk történt, az sok esetben itt tényleg elfolyult az dolog. Egyrészt sőt, akár még azt hiszem, hogy Forrónak meg Gyimesinek volt egy sajtótájékoztatója, ahol kimondottan azzal azt mondták, hogy most kicsit belezavarodtam, hogy egy legitim megválasztott kormány ellen tiltakozni már hazaárulás, ezt azt hiszem Gyimesi mondta, hogy már-már hazaárulás, és szerintem ez például egy nagyon káros dolog. Tehát a mi képviselőink gyakorlatilag elmagyarázzák a magyar választóknak, hogy amire ez joguk lenne, arra, hogy igazából nincs joguk, és az út nem jó. Nem tudom, hogy ezzel találkoztatok-e máshol is.
Bocsánat, lehet, hogy kezdjük onnét, hogy alapban nagy a passzivitás, ugye így a Szlovákia déli részén ezekkel a tüntetések kapcsolatban. Azt hiszem, Szerdahelyen nem is soha nem szervezett a Magyar Szövetség, illetve...
Az megint egy olyan érdekes dolog, hogy a szövetségehez hozzáállt, mert például most azt hiszem, hogy pár napja végre elfogadtak valami határozatot, hogy tiltakoznak azok ellen a törvénymódosítások ellen, ami ellen már ugye a normális emberek 2 hónapja tiltakoznak. A szövetségnek elnöke és a egyik alelnöke, amit mondtam, azok ők sajtótájékoztatón mondták, hogy hát úgy legitim kormány ellen tiltakozni az hazaárulás. Ugyanakkor vannak olyan politikusok a szövetségben, akik meg ott voltak a tüntetésen, tüntettek is, egyetértettek is vele, és más szövetséges politikusoktól kapták meg ezért, hogy hát ezek liberális hazaárulók, mégis mit gondoltak. Úgyhogy egész, de ez megint kikötnénk ott, hogy mennyire értelmetlen ez az egész szövetség dolog. Biztos, hogy bele kéne most menni.
Igen, szóval csak, de maga szóval én ezt a argumentációt sem értem, és lehet, hogy nem figyelem eléggé, vagy nem tudom, de igazából mivel argumentálnak? Szóval, hogy jó ez a törvény, így vagy...
Nem. Hát konkrétan Forró az a több ízben és interjúban is elmondta, hogy hát ez a törvény, olyan, valaki egyetért vele, valaki nem. Lehet, hogy nem kellene gyorsított eljárásba, de amúgy meg úgy... És nem teljesen szó szerint idézem, de egy ez volt az eredménye.
Hát én ezzel elmondom, hogy szerintem az, hogy valaki mondjuk jelent ugye olyat, hogy nincs értelme tüntetni, stb., az inkább egy ilyen politikai szlogen. Az nem hinném, hogy értelmezhető önmagában, főleg azért, mert lesz még tüntetés, vagy bármilyen érdekvédelmi jellegű aktivitás, ami magyar vonzatú ügyekhez kötődik, ott hirtelen ez nem fog előkerülni.
Most azt szerintem ez egy sokkal szélesebb probléma. Konkrétan például a felvidéki magyar képviseletnél nem ez első eset, hogy úgy kommunikálnak a választóik felé, hogy bizonyos jogok, amik a választókat megilletik, igazából nem léteznek, és ne próbálják használni. Tehát gyakorlatilag pontosan ugyanez a narratív volt akkor is, mikor kiderülnek olyan dolgok, hogy átláthatóbbá kellene tenni a kisebbségi támogatásokat, akkor a magyarázat, hát ha nem, hát miért kellene az embereknek jobban belelátniuk a dolgokba? Ez megint pontosan ugyanaz, hogy a párt, vagy politikusok azt próbálják elmagyarázni a választóiknak, hogy bizonyos jogaik, amik vannak, például ellenőrizni az államnak a működését, valójában nincsenek, és ne használják ki őket.
Ez egy érdekes érv. Én nem gondolom, hogy ez egy teljesen átgondolt és konzekvens dolog, amit használnak. Én inkább azt mondanám, hogy ez úgy, amikor kényelmetlen témák, vagy olyan témák jönnek ki, amiről ezek a politikusok nem akarnak beszélni, ez egyszerűen előszok fordulni az élvelésben, teljesen spontán.
Anélkül, hogy valaki... Fel sem merült, hogy ez egy átgondolt dolog, de ez egy nagyon-nagyon káros dolog, és szerintem ez meglepően kevesen kommunikálnak ez ellen.
Ez tény egy káros dolog, de érdekes, tehát szerintem ez amúgy nem ideológiához kötött. Ez egész egyszerűen egy ilyen önvédelmi reakció akkor, hogyha egy olyan téma kerül elő, ami az adott illetőknek éppen az adott pillanatban taszító, vagy nem akarnak vele azonosulni, vagy nem tudnak. És vannak itt ugye nyilván olyan témák, amikkel mondjuk egy jó érzésű ember biztosan tud, vagy esetleg a választóik egy része felelősségre vonja őket, hogy miért nem csináltak valamit az adott pillanatban. Tehát például ugye, hogyha mondjuk a korrupció ellenes fellépésről, vagy a büntető törvénykönyvnek a megváltoztatásáról van szó, akkor a választóknak egy része, akik számára ez a téma fontos, szerintem teljes joggal mondja azt egyrészt, hogy hát elmegyek tüntetni, nem érdekel, másrészt pedig kéri számon a szövetséget azzal kapcsolatban, hogy miért nem csináltak semmit. Na de, és ez most egy kicsit ilyen whataboutism lesz, ugye, amikor hirtelen előszedem a másik oldalt, és elkezdek ilyen kimérten egyrészt másrészt beszélni, hogy én teljesen úgy gondolom, hogy nagyon hasonló érvek, ezek spontán elő szoktak fordulni más politikusi érvelésekben is. Tehát szerintem mondjuk pont a gazdatüntetés kapcsán volt egy ilyen alapvető diszonancia. Egyébként jó érzésű politikusokban, vagy olyan politikusokban, akik úgy egyébként mindig a demokrácia meg a népfelség elvét hangoztatják, hogy van-e értelme tüntetni akkor, hogyha mondjuk neked a céljaid valamennyire egybevágnak a Smernek a rövid távú elképzeléseivel, és amúgy alapvetően Európai Unió ellenesek. Vagy ugye a választások eredménye kapcsán folyamatosan elő szokott jönni a szintén az a kognitív diszonancia, hogy hát, lehet, hogy nem is kéne általános választójog, mert az emberek úgy buták, és nem is kéne. Tehát, hogy van egy réteg, akinek soha az életben nem kéne, nem szabadna beleszólnia a nyilvános aktusokba, és például a választásba, mert az ő véleményük a demokrácia szempontjából kimondottan káros. Tehát én nem hinném, hogy ez hozzá van kötve egy ideológiához, ez a fajta hozzáállás, hogy gyakorlatilag megpróbáljuk elzárni, vagy ellehetetleníteni a témáknak egy részét, hanem ez sokkal inkább egy ilyen politikusi rövidlátás, és ennek az érnek az alkalmazása akkor, hogy el kell fedni azt a tényt, hogy mi egyébként nagyon nem értünk egyet az adott témákban megnyilvánulókkal.
Ez egy érdekes dolog, hogy mit csináljunk a választójoggal, és szerintem itt lehet látni, hogy mennyire, hogyha valaki tényleg csak a cél jár szem előtt, hogy már pedig itt vannak emberek, akik nem úgy választanak, ahogy azt én szeretném. Erre a megoldás az, hogy akkor nem engedjük őket választani. A másik oldalon, ha ez igaz, és azért szerintem van abban valami, hogy vannak emberek, akik nem teljesen értik azt, hogy hogy működnek a választások, mire szavaznak például, de itt a megoldás nem az, hogy elveszük tőlük a választójogot, hanem a megoldás az, hogy informáljuk őket, az, hogy investálunk az oktatásba, az, hogy investálunk az emberek informálásába, és nem ott javítjuk meg a dolgot, ahol nem kell, hanem ott, ahol az ok van.
Szóval
maga a problémád létező probléma szerintem is, csak a megoldás bőven nem az, amit te most felhoztál, hogy mások felhoznak.
Én nem megoldást hoztam fel, én csak arra mutattam rá, hogy gyakorlatilag ez az ér, hogy valakinek nincs joga valamihez a vélemény nyilvánításhoz, amivel ugye előhúzakodtál a legelején, hogy ez egy ilyen általános jelenség, mintha kényelmetlen témákban érződne, hogy mintha magához a tüntetéshez, vagy a szóláshoz való jogot próbálnánk elvonni a többségtől. Ez nem annyira mondjuk szövetségfüggő, hanem sokkal inkább téma és hozzáállás függő, attól függően, hogy mennyire kényelmes vagy kényelmetlen témákról van szó, és egy-egy politikus éppen mennyire akar hivatkozni arra, hogy már pedig ő megkülönbözteti magát egy bizonyos csoporttól.
Igen, ezt értem, én inkább csak arról próbáltam kicsit beszélni, hogy bár maga a probléma szerintem is létezik, szóval önmagában az, hogy beszélünk róla, az még nem probléma, vagy az teljesen oké, hanem nagyon gyakran kapcsolódik hozzá egy olyan elméleti megoldás. Tipikusan konkrétan a mi hazánk Magyarországon ezt eléggé nyomta, hogy egyszerűen korlátozni a szavazójogot, ami egy hibás megoldás erre a problémára. Megnézed például a Svájcba, ott jobban működik a közvetlen demokrácia, mint nálunk, de hogyha választások vannak, akkor ott nem csak azt kapják, hogy papírt, ahol beixeli, hogy most ő mire is szavazna, hanem jön egy ilyen kis csomagocska, mindegyik kérdéshez mindegyik párt elmondja a véleményét, röplapokon át lehet olvasni, informálják az embereket, és úgy döntenek. És igazából úgy működhet a demokrácia, szóval nem arról szól az egész, hogy mindenkinek a szava számít, mert ez önmagában nem elég. Az is kell mellé, hogy az emberek informálva legyenek.
Igen,
szóval nálunk nem mindig vannak.
De bocsánat, tehát, hogy te itt alapvetően, és elnézést aztán Csillinek itt szót adok, de hogy te gyakorlatilag automatikusnak veszed azt, vagy minthogyha automatikusnak vennéd azt, és szerintem ez egy ilyen nagyon gyakori jelenség, hogyha valaki informálódva van, akkor egy bizonyos álláspontot fog elfoglalni, ami általában egy demokratikus, konform...
Nem, egyáltalán nem gondolom.
Tehát hogy én egyáltalán nem, én meg azt nem gondolom például, hogy akik ugye most például a gazdatüntetés kapcsán kint voltak, hogy azok ne lennének informálva mondjuk a gazdasághelyzeti, és ne lennének mondjuk alapvető unió vagy bürokrácia ellenesek, nem az a legnagyobb problémájuk, hogy nem voltak eléggé informálva. Miközben ugye az egésznek volt egy ilyen alap kimenete, vagy alaphangulat a tüntetésnek, hogy az Európai Unióval alapvető problémák vannak. Szóval szerintem csak hogy rövidre zárjam, hogy szerintem a végtelen informáltság, vagy a teljes körű informáltság az egyáltalán nem jelenti azt, hogy mondjuk ez a jelenség felszámolódna, hogy a kényelmetlen vélemények azok akár tüntetések, akár pártokra való szavazás, akár nyilvános álláspontok terén hirtelen megszűnnének létezni, mert egészen biztosan nem.
Ebbe teljesen igazad van, és én is kicsit itt elkövettem azt hibát, hogy átmentem az informáltság felé, miközben leginkább ezek a szavazójog megvonása nagyon gyakran tényleg olyan szinten vonatkozik az emberekre, hogy hát ne szavazzon az, aki még el se tudja rendesen olvasni azt a szöveget például. Amin azért lehet segíteni, hosszú távon, nem azt mondom, hogy egyik napról a másikra. És nem az a megoldás, hogy hát, ha valaki analfabéta, akkor ne szavazzon.
Jó, és most akkor Csillinek
átmerül.
Szóval, hogy igazából te valami erre akarsz kiukadni, hogy akik kicsit jobban informáltabbak, vagy kicsit jobban átlátják itt a magát a kínálati részt, hogy, vagy konkrétabban ismerik ezeket a pártokat, hogy ki mit ajánl, milyen új kommentén gondolkodnak. Igazából itt a kulcs szó talán az, hogy nehezebb őket megvezetni. Ilyen embereket, nem?
Hát tudom, hogy az megvezetésnek, mert itt ugye a megvezetést is például teljesen máshogy néz ki ez a akárcsak mondjuk nyugatpárti, meg nyugatellenes nézőpontból. Az egyik oldalról téged ugye a mainstream sajtó vezet, meg a másik oldalról meg az orosz propaganda. És nem akarok túlzottan relativizálni a dolgokat, csak arra akarok rámutatni, hogy ez... Tehát, hogy maga az információ.
Igen, de azért itt hatalmas különbségek vannak az argumentációkban. Én azt hiszem észre, hogy igen, hogy mind a kettőnek van egy nagyon szépen összeakott narratívája, csak én nekem pont az a gond, amit szerintem nagyon gyorsan kibukik egy idő után, ebben a propagandisztikus, és tényleg ez az orosz párti propaganda, vagy egyszerűen egy idő után teljesen nonsense, ez meg egymásnak ütköznek ott argumentumok. Egyáltalán se füle, se farka sokszor azoknak a narratíváknak. Legalább mondjad?
Nyugodtan fejezd be.
Szóval, hogy most nem tudom, de az például akár ez, hogy a ne szavazz, ne menjünk el tüntetni magyar részben, mert egy megválasztott kormány, szerintem ez egy bullshit, szóval ez egy ilyen, nem értek egyet, akkor fel kell hívni rá a figyelmet. Akár megvan válaszod a kormány, akár nincs. Ez egy olyan argumentum, aminek így számomra semmi értelme nincs. Szóval, hogy...
Ebben szerintem egyetértünk amúgy, igen.
Meg azért pártoknál ez kicsit általánosabban működik, tehát tényleg arról van szó, hogy oké, most én megyek és megválasztok, az X pártra szavazok, és akkor ő nagyjából van egy elképzelésem, hogy mit fog csinálni, ők lehet, hogy valami mást fognak csinálni, ez egy kicsit szélesebb dolog, és lehet, hogy nem is pont erre gondoltam, megint visszatérve a svájci népszavazásokra, ott például sokkal kisebb léptékű dolgokba is szavaznak az emberek. És mikor már arról van szó, hogy oké, akkor építsünk egy hidat a falu határában, ott azért úgy konkrétabban meg lehet szavazni, hogy mi lesz annak, és hogy el lehet magyarázni, hogy mi lesz annak a pozitív hozadéka, mennyibe kerül, és az a pénz például mi másra is mehetne. Ami egy pártnál azért sokkal szélesebb dolog. Tehát én is például szavaztam egy pártra választásokon, nagyjából egyetértek velük, de tényleg nem mindenben, és nem is várom el, hogy informáljanak mindenről. És szerintem minél inkább nagyobb léptékbe megyünk a szavazásokról és a választásokról szóló beszélgetésben, annál inkább érvénytelen az a dolog, amit mondtam, úgyhogy kicsit magamat száfoltam meg.
Mindent minden nézőpontból megközelítünk.
Amúgy ez egy érdekes dolog, hogy voltak ezek a felmérések, hogy melyik pártnak a választói, hogy támogatnak-e azt, ami most volt a kormánynak ez a döntése, hogy, illetve a parlamentnek a döntése, hogy csökkenjenek a büntetések, és csökkenjen a elévülési idő. És igazából a Smernek meg a Hlasnak a választói sem nagyon támogatják ezt.
Jaj, bocsánat, erre muszáj beszélnem, mert ez engem nagyon zavart, ez a véres kardként körbehordozott felmérés. Ugye arról van szó, hogy a büntető törvénykönyv módosításának elfogadása előtti napokban a Fókusz csinált egy, vagy legalábbis közzétett egy felmérést, amit korábban készített. Ez ugye arról, hogy az egyes pártok szavazói miként tekintenek arra, hogy enyhítik a korrupció ellenes bűncselekményekért járó tételeket, meg az elévülést. És ugye kijött ebből az, amire Laci is utalt, hogy alapjában véve, nyilván az arányok egy kicsit változtak, de alapjában véve mindegyik pártnak a szavazói elutasítják azt, hogy enyhítsék a büntetéseket. És ez folyamatosan visszatér ugye argumentumként, hogy hát már pedig a kormánynak tekintettel kéne lennie egy ilyen általános...
Ezt nem mondtam.
Nem, ezt nem te mondtad, viszont ez hozzátartozik a felmérésnek az utóéletéhez, hogy ugye ez onnantól fogva kering az interneten, mint egy ilyen nagy bizonyíték, hogy hát a kormány valami abszolút rosszat csinál, és hogy még a saját választóinak is ellene megy, vagy alá tesz. És szerintem ez egy nagyon hamis narratíva. Igazából két problémám van ezzel a felméréssel, meg az interpretációjával. Az egyik, a kisebb, az a módszertani. Tehát, hogy az, hogyha egy átlagos Smer szavazónak mondjuk felteszed ezt a kérdést, akkor ő nyilván azt fogja mondani, hogy nem ért egyet ezzel, de az ő értelmezésében, vagy a fejében a korrupciónak az elkövetői, ennek az egész törvénynek ugye a kedvezményezettjei, akiket futni hagynának, az az kvázi az nem Kocsner, meg nem az oligarchák, meg nem a Smer közeli pénzemberek lesznek, hanem kvázi ők a megtorlást kérik számon a korábbi, a 2023-as kormánnyal, meg a vizsgálóbírókkal, vagy akár az idézőjelben az Amerika párti ügynökökkel szemben, és így tovább. Szóval egyáltalán nem biztos, hogy ők hasonlóképpen interpretálják azt, hogy mit is kéne csökkenteni, mit kéne enyhíteni. De ez a kisebbik probléma. A nagyobbik az, hogy egy választóközösség, hogy nem ért egyet valamivel, amit a pártja csinál, az nem feltétlenül azt jelenti, hogy ő számon fogja kérni a saját pártját ezért. Mert hogy ezeknek az embereknek lehet, hogy a korrupció ellenes harc, vagy az, hogy mit csinálnak a büntető törvénykönyvén, az igazából másodlagos, harmadlagos, negyedleges ahhoz képest, hogy mi mást várnak el a Fico kormánytól, vagy mi mást terveznének. És ugye a közélemény kutatásoknak a másik része, ami a párt szimpátiákra vonatkozik, az egyértelműen mutatja azt, és most ezt úgy mondom, hogy a legutolsó szándékomban sem védeni a Fico kormányt, csak a logikáját próbálok keresni annak, hogy ők mit csinálnak. De a felmérések nem mutatják azt, hogy a BTK módosítás elfogadása után ennek a kormánynak a támogatottsága csökkent volna, vagy átrendeződések lennének, ami azt mutatja, hogy a szavazók, legalábbis az ő szavazóik egyáltalán nem csalódottak azért, ami történt. Egyelőre. Ez egy nagyon hangsúlyos egyelőre.
Bocsi, de szerintem ez két különböző probléma. Szóval, hogy az, hogy milyen metrikája, vagy miért célja ennek egy párt támogatottságának, versus egy ügynek, hát pont ez a lényeg benne, hogy én egy ügyért megyek tüntetni.
Persze.
Szóval, hogy érted, hogy attól még nem ért egyet egy ügyjel, és oké, persze, szóval itt arról szól igazán, mi a helyes, mi a helytelen valamilyen szinten.
Ez világos, de ugye most abban a kontextusban került elő, hogy még a saját szavazóik se értenek velük egyet, hogy ez igen, ennek változnia kéne, vagy ez egy nyomás, vagy egy általános követelmény feléjük nézve, hogy ezt ne vigyék véghez. Hogy szerintem egyáltalán nem biztos, hogy ez annyira általános, hogy ezt a nyomást érzik a saját szavazóik részéről, mi akkor is, hogyha a fókusz kihozza, hogy még a saját szavazóiknak se tetszik. Erre
próbáltam. Én olyan értelemben gondoltam, hogy ez egy ilyen elvi kérdés, hogy vannak a törvényeink, az valamilyen elméletileg valamilyen társadalmi konszenzusnak kéne lennie, valahogy reflektál arra, hogy mit gondolja a társadalom, és még a ő szavazóik se gondolják úgy,
tudod, mi volt az elvi kérdés, amit aztán nagyon gyorsan módosítottak is? Ez ugye a nemi erőszak, meg a hasonló ilyen bűncselekmények járó elégülési
időnek. Azóta legláthatóbb, de ez igazából pont azért volt annyira látható, mert ellentétes valamilyen európai joggal.
Nem, szerintem a Ficóék azok nagyon gyorsan tudatosították, és ez kicsit amúgy párhuzamos a magyarországi eseményekkel, hogy szinte egy ilyen erkölcsi harakébe futott bele a kormány a pedofil segítőknek szóló kegyelemmel, de hogy a Ficóék nagyon gyorsan tudatosították, hogyha a büntető törvénykönyvről szóló vita tényleg arról fog szólni, hogy erőszakolók azok, nem tudom, 10 év vagy 20 év után futhassanak el, abból ők csak és kizárólag rosszul jöhessenek ki, és ezt meg is változtatták. Az tényleg egy elvi kérdés volt.
A másik dolog, hogy ezt nem azért csinálták, hogy majd a csapat tovább visszadobja, akkor legyen valami tényleg valami lényeges változtatás benne. Ez már egy hipotetikus taktikai dolog, de szóval de szerintem ennek argumentumnak pont, hogy jaj, de jó, hogy nem értünk a végre. De pont ez a lényeg szerintem az, hogy valamilyen konszenzus legyen egy társadalmi kérdés, valamit a törvény reflektál, és hogyha még a kormánypárt, aki ezt megszavaz és beterjeszti, annak a választói se támogatják ezt, akkor itt nagyon nincs semmilyen konszenzus. Szóval ilyen értelemben az, hogy elvi kérdés. És persze ez lehet, hogy nagyon naív, tudom, hogy ez naív hozzáállás, vagy ilyesmi, de hát így elben én ezt így várnám el.
Megtennek egy nagyon kis kitérőt, összehasonlítva a szlovák és a magyar helyzetet, illetve ezt a reakciót. Itt mind Szlovákiában, mind Magyarországon megvoltak azok az emberek, akiknek nem szóltak időbe. Itt nálunk például Glück, aki brutálisan megvédte ezt az egészet, hogy de jó lesz, hogy csak 10 év a elévülési idő erőszaknál, mert akkor a nők 10 éven belül szólni fognak a rendőrségnek. És Magyarországon is megvoltak azok, akiknek úgy nem szóltak, hogy itt le fog mondani a köztársasági elnök, és úgy még megvédték azt az embert, aki miatt lemondott, és utána korrigáltak, hogy hát azért az nem. Ez az egyik dolog. Viszont visszatérve erre a többségre, hogy ez ez egy dolog, hogy a többség mit akar, de másrészt, hogy mi azért úgy szeretnénk, nem tudom ti, hogy vettek vele, de én szeretnék egy liberális demokráciában élni, és ebbe az irányba vinni az országot, ahol azért számít, hogy a kisebbség mit akar. És igazából ez a különbség a liberális és a illiberális demokrácia között leginkább. Tévedek?
Figyelj, tehát egyrészt igazad van, elben tökéletesen igazad van. Én maximálisan egyetértek azzal, amit mondtál elben. És óriási hibának tartom, hogy a büntető törvénykönyv kapcsán nincs egy szélesebb körű társadalmi konzultáció, illetve hát jól tudjuk, hogy miért nincs, vagy jól tudjuk, hogy a Smer kormánynak miért az a prioritása, hogy ez a törvény ez végbe menjen. Na de, és itt megint egy ilyen óriási whataboutism következik.
Ha Amerikába verik a négereket.
Igen. Na de, hogyha ez így van, hogy tényleg, hogy a társadalomnak, a kisebbségnek a véleményére tekintettel kell lenni, akkor mennyiben volt például ilyen alapon demokratikus az, hogy az orosz-ukrán konfliktus kirobbanása után egyébként a hagyományosan orosz párti és a közvéleménykutatások alapján őszintén egy ilyen sokkal mérsékeltebb, vagy sokkal megengedőbb álláspontot képviselő szlovák többségnek az akarata ellenére a szlovák kormány egyértelműen és hangsúlyosan állást foglalt Ukrajna támogatása mellett, és ezt ugye keresztül is vitte különféle fegyvertámogatásoktól kezdve az erkölcsi, az anyagi támogatáson keresztül nagyon sok eszközzel. Egyfajta morális felső rendűségre, vagy morális kötelezettségre hivatkozva, ami nem állítom, hogy nem egy jó érv arra, hogy valaki ezt tegye, de ettől függetlenül, hogy ők a morális érvekre hivatkoznak, azért pontosan szembe mennek azzal, amit ugye te mondtál, hogy bármilyen módon is tekintettel legyenek arra, hogy a lakosság amúgy valami nagyon-nagyon mást akart volna, hogyha a lakosságon múlik. Semmiféle társadalmi párbeszéd nem volt erről. Nyilván ugye egy más helyzet, egy vészhelyzet, de nem hinném, hogy ez egy általánosan érvényesíthető elv, amit most te mondasz. És még egyszer nem arról van szó, hogy problémám lenne nekem a szlovák kormánynak az akkori álláspontjával, vagy problémám lenne azzal, hogy valakinek nem tetszik a büntető törvénykönyv, de ezek nagyon veszélyes vizek, hogyha ha valaki mondjuk a népfelséget, vagy az általános álláspontnak a képviseletét, vagy a kisebbségek álláspontjának a figyelembevételét egy ilyen örökérvényű szabályként kitűzi maga elé.
Hát egyrészt szerintem nekünk, mint Szlovákiában élő kisebbségnek, ez úgy alap. És itt megint visszatérek a szövetségre, mert azt hiszem, hogy a Gyimesinek voltak olyan megnyilvánulásai, hogy már pedig itt Szlovákiában illiberális demokráciára van szükség. Eléggé betenne a kisebbségeknek, többek között a magyar kisebbségnek is, mert ennek az a lényege, hogy demokrácia van, tehát a többség dönt, de illiberális, szóval a kisebbség az úgy ignorálva van. Szóval ez egy dolog.
Bocsánat, de hogy Gyimesi, tekinthetnénk hibának a rendszerben, vagy valakinek, aki...
Gyimesi a magyar kisebbségi képviseletnek a alelnöke. Szóval lehet őt hibának tekinteni, de akkor ez egy brutálisan nagy hiba.
Jó, oké. Aminek...
Okay. Szóval én szerintem, hogyha hivatkozok a magyar kisebbségre, nyugodtan hivatkozhatok Gyimesire, mert egyetlen képviseleti egyetlen párt van, aki képviseli őket, önmaga szerint ez a szövetség, probléma nélkül berakták a Gyimesit alelnöknek. Úgyhogy én arról nem is beszélve, hogy forró, aki az elnök úgy bólogatni szokott ezekhez a dolgokhoz. De ott nem tiltakozik, az teljesen biztos. De most már elfelejtettem, hogy honnan indultam ki, úgyhogy átadom a Csirének a szót, és én úgy átgondolom, hogy mit is akartam mondani.
Én sem tudom, hogy honnét indultál ki, de mi a kérdésed?
Jaj, nem, onnan indultam ki, hogy alapvetően nekünk, mint kisebbségi nemzetnek Szlovákiában, minimum támogatni kell azt, hogy a kisebbségeknek a hangja hallható legyen, illetve a többség kisebbség ne döntsön a kisebbségekkel szemben.
De szerintem ez kicsit más. Szóval, amit a Géza reagált, az két dolog, szóval itt mi ez a... Szóval etnikai alapon való kisebbségről van szó.
És amikor gyakorlatilag mindegy, hogy milyen kisebbségre
de ez nem azt jelenti, hogy amit a Géza, ahogy te reagáltam, amit erre a ukrán helyzetre kapcsolatban, ezt nem igazán értettem, mit akartál ezzel mondani.
Vissza kell hallgatni a podcastot, de technikailag ugye én arról beszéltem, hogy itt a Laci, amikor Egyébként szerintem teljesen helyesen ugye a büntetőtörvény módosítása, meg eleve a tüntetések kapcsán kifejtette azt, hogy alapjában jövő egy demokrácia ugye akkor működik jól, hogyha a változásoknál, hogyha a döntéseknél egyébként figyelembe van véve a lehető legnagyobb mértékben mindenkinek a véleménye, vagy van valamiféle párbeszéd, van valamiféle egyeztetési folyamat, aminek a végén születik egy olyan megoldás vagy döntés, ami még csak nem is az, hogy mindenkit kielégít, mert nyilvánvalóan nem lehet meghozni olyan döntéseket, amivel mindenki egyformán elégedett. Vannak ugye jobb meg rosszabb döntések, vannak olyanok, amiket minket felháborítanak, mert úgy érezzük, hogy minket egyáltalán képvisel, de legalábbis törekedni kéne annak a látszatára, hogy senki nincs az út szélén hagyva, hogy senkinek nincs semmibe véve a véleménye. És ugye egy ideális államban így működik a törvényhozás, így működik a döntéseknek a meghozatala, hogy a kormány képviseli a népnek az akaratát, és most a népnek az akarata az nem a többségnek a zsarnoksága, már lassan már tényleg filozófiai magasságon megyek át, hanem egy egyeztetési folyamat végén álló valami. És ezt az egyeztetési folyamatot teszem hozzá teljes joggal, ugye számon kérik ennek a hiányát pontosabban a büntető törvénykönyvön. Én azt próbáltam az ukrajnai példával szemléltetni, hogy viszont ez nem egy, megint csak nem egy oldalhoz kötődő dolog, hogy valaki nem hajlandó, vagy nem is képes megérteni, vagy képviselni azt, amit egyébként sokszor még csak nem is a kisebbség gondol, hanem a szlovák lakosságnak a többsége egy adott téma kapcsán. És az ukrán háború, az ukrajnai orosz invázió kapcsán ugye egyértelműen az volt ezzel szemben az ellenérv, hogy már pedig vannak morális kötelességek, vagy éppen biztonságpolitikai érdekek, de a végeredményben ugyanoda jutottunk ki, hogy a szlovák kormány mást képviselt, mint a lakosság véleményének a többsége.
Na igen, de viszont ez egy nagyon jó argumentum, mármint maga ez a érdekei országnak, hogy...
Ez lehet jó argumentum, csak éppen megint eltértünk ettől a népfelségtől, vagy attól az eltől, hogy konszenzusosan kéne...
Jó, persze, de ez egy tényleg, kicsit, mintha így a almát és a narancsot hasonlítanák össze, nem? Ebben a két ügyben, mert azért egy változtatunk egy törvényt, teljesen radikálisan gyorsított folyamatban, versus kitört egy háború, amire nekünk valamilyen reagálnunk kell, sőt, reagálni kell valamilyen szövetségi rendszerben. Ez azért két teljesen más dimenzió szerintem. És én értem, hogy ez elvekben akár egy hasonlóképpen kéne működnie itt a rendszernek, de azért nem. Szóval, azt hát nem tudom most, szépen megfogalmazni, hogy miért.
Mire gondolsz, és ez bizonyos szempontból tényleg két különböző eset, olyan, sőt, én, tehát, hogy nekem személyesen az a véleményem, hogy valóban Ukrajna mellé kellett állni, illetve, hogy egyébként szükség van a párbeszédre a BTK kapcsán. Tehát, hogy ez egy diszonancia az én fejemben is, ahol egyértelműen felvállalom, hogy az egyik álláspont kapcsán ezt mondom, a másik álláspont kapcsán azt mondom. De ez nem változtató.
Lehet, hogy még jobb példa lenne a Covid és a oltások.
Szintén tökéletes példa, de megmondom össze, hogy én még jobban felvállaltam itt a orosz pártiságnak a vágyát, mint az oltás ellenségnek a vágyát, ott még nem tartok, de amúgy igen, az is teljesen jó példa.
Szerintem. De szerintem az se egy jó példa egyébként, mert ott meg...
De jó példa.
Nem jó példa. Szóval egyébként ott az a gond, hogy ott van mögött egy tudományos konszenzus.
De pontosan ez az, hogy van egy tudományos konszenzus arra, hogy tényleg hogy működik a optimális védekezés a ilyen jellegű vírusos betegségek ellen, és ott van a, szerencsére nem volt olyan sok, de tegyük fel akár a lakosság 80%-a, aki úgy gondolja, hogy bromexint és vodkát kell inni a Covid-ra, akkor a kormánynak morális kötelessége hirdetni, hogy bromexint és vodkát kell inni a Covid-ra, mert a nép 80%-a azt mondja.
Plusz ezek az emberek még pedig... nem is tüntethetnek érte, mert korlátozások vannak, teszem hozzá, nem ismertek az utcára, hogy elmondják, mi van.
Na, jó van, de ez viszont tényleg ellene menne egy tudományos konszenzusnak, ha ezt hirdetnék ki. Hiába gondolja, hogy a lakosságnak a x%-a. Ez tudod, hogy ez egyszerűen egy teljesen nonsense, ez ugye racionalitással van ellent, szóval bármit is jelentsen ez.
De ez azt én valahogy ennyit értek, de szerintem nagyon sokan nem.
De tudod, hogy ez azok szempontjából, akik viszont nem értenek egyet azzal, ami itt van, és ugye történt és akár a orosz konfliktusban, akár oltás ellenség szempontjából, stb., hogy a másik oldalon állnak, ők meg egyértelműen azt gondolják, és frusztráltak, hogy van ez a, hát a Royal Pimpő kártya, vagy a mindenütő Joker, amit elő tudnak húzni a nyugatos, felvilágosult, akármennyi idézőjárt rakunk ide, demokrácia hívei, akik egyrészt ugye előszeretettel hangoztatják azt, hogy a népnek a véleményét figyelembe kell venni, de abban a pillanatban, hogy jön egy ilyen kényelmetlenebb ügy, akkor feltartják a mutatójukat, és azt mondják, hogy de amúgy most nem.
Én világos, én ezt értem, mit akarsz mondani, csak ez valamilyen szinten ilyen, lehet ilyen diszonancia tényleg, de...
Úgy tűnik csüriben nagyon bízom benne, hogy a felvétel sikerül.
Így lehet megnyerni egy vitát. Jó, tehát csinálni nincs igaz, és tovább is mehetünk. De szerintem megvárjuk még, hát ha az utolsó érvétel.
Vagy mindig kiesek.
Igen,
de hogy az, hogy... Mondtam, hogy bízom benne, hogy a felvétel azért sikerül, és nem fog különbözőből felvenni ezt az egész adást.
Szóval, hol tartottam? Na, már nem tudom meg. Igen, hogy mindig voltak mögött azért nagyon jó argumentumok, és ez persze itt most lehetné venni, hogy nagyon jó, ezt elhittük, meg hasonló, de azért nagyon konzekvensek voltak azok a döntések, és én értem azt, hogy majd mondani akarsz, hogy persze, viszont nem
vettük... Kicsit a kontextusba, hogy miről beszélsz, úgyhogy még...
Hát szóval, hogy igazából amikor a Covid-nál is, meg a Géz, vagy meg a ukrán háborúsán is igazából, mint hogyha nem vették volna, vagy nem feltétlenül vették volna figyelembe a többségi akaratot, vagy állampolgárok akaratát, de egyébként szerintem nem teljesen igaz, hogy ez nem értettek egyet. Másik dolog, hogy egyébként oltások azt mondja, hogy nem voltak kötelezőek. Ott voltak bizonyos restrikciói, nem voltak beoltva.
Nem, de hogyha nem oltattad be magad, akkor megint azzal jártak bizonyos negatív dolgok. Másrészt meg kicsit a ukrán háborúra visszatér, vagy Géza kijavít, mert hát ő a politológus, de amennyire én tudom, akkor ilyen téren a szlovák külpolitika az mindig is egy elég önjáró dolog volt, nagyjából a kormánytól függetlenül, meg mindentől függetlenül, nem?
Hát az lehet, de most ugye az a kérdés, hogy milyen logika alapján kéne cselekedni a szlovák diplomáciának. Ez volt amúgy Ficónak az egyik leghangsúlyosabb szlogenje a választások során, hogy ők aztán ugye szlovák, hangsúlyozottan szlovák érdekeket vesznek figyelembe a külpolitikában. Az egy másik blokk, hogy most ez mennyire igazodik, vagy nem, de igen, tehát hogy ezt jól azonosítottad, hogy ez egy kulcskérdés, hogy mennyire van, tehát mennyire képvisel nemzeti érdekeket egy külpolitika, meg mennyire alkalmazkodik a diplomácia, meg a államok közötti szövetségek, meg Szlovákia nemzetközi kötelezettségeinek a témájához.
Fú, elég messze jutottunk a tüntetésektől.
Szerintem kimondottan érdekes irányba vittük el, vagy lehet, hogy nekem sikerült félresiklatom ezt tökéletesen, és csak azért csináltam ezt, hogy ne beszélhessünk a kedvenc műsoraitokról, mert nem nagyon férünk be. De mindenki ajánlhat egy dolgot még így lezárásként.
Én Csviri, készültél valamivel?
Géza, menj elsőnek most.
Jó. Nézzétek a Death in Paradise, vagy a Halál a Paradicsomban című krimi sorozatot, ami nekem, meg a feleségemnek a egyetlen örömünk maradt az esti órákban, miután a kislányunk az úgy döntött, hogy folyamatosan fent van. Egyszerű limonádérészek, nagyjából 50 percesek, egy karabi paradicsomban játszódnak, ahol van egy detektív, aki megold jellemzően gyilkosságot, és van neki egy nagy tanulsága is, hogyha nyaralni mentek, akkor ne menjetek öten, mert az azt jelenti, hogy egy valaki meg fog halni, és a másik négy gyanúsított lesz, és valakit bedugnak börtönbe. Illetve szerintem vannak a szigetek a lakossága egyszer fizikailag, ott mindenki meghalt már, aki meghalhatott.
Szóval én kitalált francia szigeten játszódik, jól tudom.
Kitalált francia szigeten, ami már brit gyarmat lett, de miután van az egésznek 13 évada, egy évadban van nagyjából 8 rész, ki lehet találni, hogy nagyjából hát olyan 30, olyan 110-120 ember töltek meg eddig azon a szigeten.
Ehhez kapcsolódva ma láttam a hírt, hogy kezdett nemrég az új évad, úgyhogy nem tudom, hogy ti már értetek-e legutolsó évadig.
Én
is elkezdem nézni. Ez egy krimi sorozat.
Oké, de ez egy, szóval egy fiktív francia szigeten játszik, ami brit gyarmatot? Mondjuk ez egy összes francia szigetre érvényes, nem? Ez
igen, egy... de konkrét francia szigeteken, illetve brit gyarmat francia szigeteken játszódik, szóval tényleg ott forgatták, csak átnevezték a szigetet egy fiktívre. De pont jó, mert mindig így februárban indul a rész, és ilyenkor itt hideg van, meg néha még hó is, amíg nem jött el a globális felmelegedés, és ott meg úgy jó nézni ezt a, tényleg ezt a, nem karibi, de a nagyon hasonló hangulatot, ahol meleg van, alulöltözött lányok vannak, és mindig megölnek valakit.
Mindent értek. Ez
nagyon jó. Amúgy tipikusan ez a klasszikus krimi, amikor úgy nyomoz a végén, és a legvégén úgy összehívja a 4 gyanúsítottat, vagy 5-öt, és megmondja, hogy te akár tehetted volna, de ezért nem tetted, te is, és te voltál a tettes, és akkor aztán álmod kiderül, hogy miért, és...
Na, ez jó hangzik.
Mindenkinek, aki szereti a klasszikus krimiket, és tényleg ilyen, van egy ilyen, jó, most oké, minden részben meghal valaki, néha többen is, de ettől függetlenül van egy ilyen feel good érzés benne.
Annyi, hogy én nem néztem, nem tudok semmit ajánlani, amit nézek, azt nem ajánlom, úgyhogy kakuktojás leszek, de igazából nálam a Breaking Bad még mai napig így a top 3 legjobb sorozat között van, így a ever. Úgyhogy nem tudom megmondani, mi a top 3-as, mi a másik kettő. De elkezdtük nézni egy ideje a Better Call Saul-t, ami ennek ilyen spin-offja, előtörténete, ami még szerintem így sokkal, de sokkal gyengébb. Attól függetlenül, hogy úgy van reklámozza, mint ilyen nagyon hasonló szintű, ugyanazok a írók, vagy a, talán más a producer, de gyakorlatilag szerintem egy sokkal ilyen soványabb, egyszerűbb, ilyen nincs az, meg benne a Breaking Bad, hogy várd a következő részt, cliffhangerre van vége minden résznek, tök érdekes, hanem gyakorlatilag most van egy negyedik évadban, egy utolsó 4 részben van egy szál, amint gyakorlatilag nincs konfliktus. Történnek események, történnek, és gyakorlatilag nincsen probléma. Ilyen, nem is értem, szóval megvannak benne azok a pár aspektusa, ami jó, szóval, hogy ami ugyanúgy a Breaking Badben, hogy ilyen részletekben szereplők, a karaktereknek hasonlók, azok ugyanolyan fantasztikusan ki vannak dolgozva, de egyébként így a big picture, az szerintem az sokkal-sokkal de gyengébb, mint a Breaking Bad volt, de, és remélem, hogy nem szépíti meg a emlékezet a Breaking Bad-et, de ez szerintem sokkal gyengébb. Úgyhogy igazából ezt úgy nem annyira tudom ajánlani, az a helyzet. És most biztos sokan megharagszanak.
Én megnéztem az első évadot, és a másodiknak a második részénél nagyjából megakadtam. Én, amikor elkezdtél erről beszélni, akkor azt gondoltam, hogy jaj, de jó, most motiválsz arra, hogy folytassam, de... Jó.
Nekem van pár sorozat félretéve, de azt majd egy másik adásban, viszont egy filmet szeretnék ajánlani, ez egy koreai film, az a címe, hogy Dream, tavalyi, és... Biztos tudjátok, hogy vannak ezek a klasszikus sportfilmek, hogy van egy csapat, és akkor jön az új edző, aki úgy csapatnak úgy semmit nem nyert meg soha, és akkor velük elkezdenek edzeni, és akkor lehet, hogy nyernek végén, lehet, hogy nem. És ez a koreai hajléktalan foci csapatról szól, ahova bejut egy profi focista is, és tulajdonképpen a sport része a filmnek az, hogy kijutnak a budapesti hajléktalan foci olimpiára, vagy foci világkupára. Amúgy tényleg létezik ilyen, ennek így utána néztem, meglepő dolog, azt hittem, hogy ezt csak így kitalálták. És tipikus ezekre a keleti filmekre, koreai filmekre, hogy itt tényleg egyik másodpercről a másikra, hogy van valami brutális dráma, nem tudom, így a családja valakinek teljesen tönkre van, és akkor nem tudja feldolgozni, és bedobnak valami idétlen poént, ami ugye eltart egy-két percig, és aztán megint másik szereplő kezd el így drámázni, és szóval nehéz megszokni az elején, de hogyha valaki úgy rákap, akkor tényleg itt én lehet mondani, hogy egy ilyen érzelmi hullámvasút, hogy egyszerre nagyon-nagyon vicces, meg nagyon-nagyon komoly, és ezt így európai, meg amerikai filmeknél nem nagyon látni. Úgyhogy ezt ajánlom, úgy hívják a Dream, és ilyen sportfilm, és nem árulom el, hogy a végén nyernek-e vagy nem. De Budapesten játszódik, és szerepelnek benne magyar focisták is, mint statiszták.
Szerintem ezeknek a filmeknek a linkjét majd feltüntetjük a podcast adás alatt. mindazonáltal itt ezzel a rövid kis ajánlóval, és ezzel a nagyon hosszú és szerintem érdekes vitával, mert tényleg vitáztunk, le is zárjuk a mai 51. adásunkat. Szóval ez volt az örök élet. Gyertek máskor is, mi jövünk. Csiri megy. Szóval igazából szerintem a búcsúzásra vissza is jött ilyen. Elbúcsúzunk. És nagyon köszönöm a részvételt a két beszélgetőtársamnak, méghozzá ABC sorrendben, itt volt velem.
Kíves Laci voltam.
Mészáros Attila.
Én pedig Tokár Géza. Sziasztok!
Sziasztok! Sziasztok.